Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk podcast legújabb adása. Üdvözlünk titeket állandó beszélgető társammal, Monc Attilával, a Sport TV munkatársával. Csapjunk is a közepébe. Néhány napja ért véget az Afrikai Nemzetek kupája. Megkönnyezted-e Szenegál győzelmét, Attila?
Nem, én azt, hogy én bevallom őszintén, a legjobb négy között már annak dukkoltam, hogy hát, ha ezeket elég Burkina Faso-i futballisták odaérnek, ahol még korábban sose jártak. Tehát az annyira egy ilyen tündérmese lett volna, hogy annak tényleg tudtam volna örülni.
Hát azt veszük, Szenegál is, hanem is ott járt, ahol még soha, hiszen döntős volt, viszont az, hogy megnyerte, története során először lett kontinens torna győztes, de összességében pont ezen gondolkoztam, aztán lehet, hogy ez csak valami fals nosztalgia, hogy most ez az Afrika kupája, ez engem valahogy kevésbé hozott lázba, és nem tudom, hogy jól emlékszem, rosszul emlékszem, de régen azért rendszeresen követtem, vagy most is követtem, csak nem tudom, több meccset néztem, vagy jobban követtem, de én úgy emlékszem, hogy amikor ez a torna általában megrendezték ezt a tornát ilyen január környékén, hogy akkor még nem volt ennyi európai futball, még tartottak a téli szünetek, nyilván egy-két kivételt leszámítva, és ezt talán jobban ráirányította a figyelmet az Afrika kupára. Aztán az is lehet, hogy csak rosszul emlékszem.
Nem, abszolút. Tehát ez ugye főleg igaz a Bundesligára, amelyik az Afrikai Nemzetek kupája utolsó hetében szokta elkezdeni a tavaszi idényét. De hát ugye a versenynaptárnak idő kell, mire helyreáll, hogy az ominózus össze-vissza halasztott idény, vagy félbeszakított idény után. És hát ugye azt se felejtsük, hogy most meg már el kell kezdeni gyűjteni az időt a katari VB miatt a korábbi rajtokra. Tehát azért azt majd mindenki nézze meg, hogy 2022 nyarán melyik bajnokság mikor rajtol el. Tehát az olasz bajnokság is már biztos, hogy legalább egy, lehet, hogy két héttel korábban kezdődik, mint szokott. Véletlenül a spanyol is, a német az dettó, tehát egész egyszerűen el kell kezdeni játszani az idővel, azért, hogy ami volt, azt megpróbáljuk eltakarítani, ami lesz, hogy megpróbáljunk időbe felkészülni, és hogy hát, ha sikerül 2023-24-es szezonra utolérni magunkat a futballban.
Hát és tegyük hozzá az Afrika kupa egyik nagy hátulütője, mert többen azt mondják, hogy nagyobb tiszteletet kellene mutatni az Afrika kupa iránt, és hogy sok elit csapat edzője ugye morgolódik, hogy itt el kell engedni a játékosait. És még akár hajlamos is lennék egyetérteni azzal, hogy nagyobb tisztelet járna ennek a tornának, de az, hogy télen rendezik, az egész egyszerűen, tehát hogy azon nem hasonlíthatod össze az Európa, mondjuk az Európa bajnokságra, mert ez nem egy klubszezon, nem az európai klubszezon kellős közepén van, még az Afrika kupa igen. Igaz, a tervek szerint ugye nyáron lett volna, de csak mint a katari VB esetén időközben rájöttek, hogy túl meleg van, és átrakták januárra, hogy a következő torna az a tervek szerint nyáron lenne ismét 2023-ban, ugye úgy lett megoldva, hogy páratlan évben, itt most a Covid miatt tolódott 2022-re a mostani kiírás, de hogy ugye az volt a cél, hogy legyen páratlan évben, hogy ne ütközzön EB-vel, VB-vel, egyéb nagy válogatott tornával, ami esetleg megosztaná a figyelmet, vagy elvonná a figyelmet. De itt jön képbe a másik kérdés, ami ugye VB kapcsán már edzegetnek, sajnos az EB kapcsán is, hogy két évente rendezik ezt a tornát, most már több mint tíz éve, sőt, nem is több mint tíz éve, van a sokkal több ideje. Végig két évente rendezték, hogy egyáltalán van-e szükség két évente rendezni egy kontinens tornát? Szerintem nincs.
Szerintem sincs. Figyelj, szerintem az én szempontomban ez tök egyértelmű. Nem tudom, hogy veled beszélgettem róla, vagy itt bent valakivel, ezt most meg nem tudom mondani, de egész egyszerűen kell csinálni ebből a szempontból következetes és egyforma versenynaptárt, amiben azt rögzítjük, hogy oké, ezeken a nyarakon van kontinens torna, ezeken a nyarakon van VB, ezeken a nyarakon meg pihenünk. Tehát nagyjából így kellene szerintem megoldani, hogy szinkronba hozni mindent mindennel, és akkor utána lehetne egy normális versenyrendszert kialakítani, akkor nem lennének ilyen jelentős hátrányok adott esetben, amik bizonyos esetekben akár bajnokságot is eldönthetnek, hogyha egy-egy kieső klasszist nézünk, vagy mondjuk a Liverpoolt vesszük, ahonnan a csatások kétharmada az éppen az afrikai nemzetek kupáján volt, amikor a Liverpoolnak keretek volna a bajnokikon, meg a kupa meccseken játszani. Oké, a kupába tovább jutott a Liverpool, a bajnokságban meg hát...
Veretlenek voltak,
nem azt akarom mondani, hanem a bajnokságban meg azért a Manchester City az kilométerekkel van előttük, mert hogyha Liverpool megnyeri az két meccsét, amivel kevesebb van, mint a Citynek, vagy akkor is 6 pont lesz a lemaradása a Cityhez képest.
Így van, de azt mondom, hogy szerintem a Liverpool viszonylag jól kijött ebből a...
Na, de rossz is kijöttett volna, tehát én azt tudom, hogy ebből rossz is kijött volna.
De hogy ilyen szempontból az Afrika kupa egy jó bizonyítéka annak, hogy mit terveznek egyéb kontinentális szövetségek, vagy akár a FIFA, hogy ugye itt is volt egy bővítés, még 19-ben 16-ról 24 csapatra. Ugye, hogyha az Európa-bajnokságon felvetődött az a kérdés, hogy nem sok-e a 24 csapat, akkor szerintem ugyanez valid kérdés Afrikában is.
De sok, hogy, mind a két helyen sok.
Hogy sok-e, meg az, hogy tényleg, amit mondtam, hogy két évente rendezik. Nyilván az Gianni Infantino egy csodaszép álma, hogy hasonló legyen mindenféle válogatott tornákkal, de ez szerintem továbbra is a bővítés és a gyakoriság, még a visszautalva arra, hogy igen, az Afrika kupánál ez a két évente tartott torna megszokott, nem jön közbe semmi. Az egyáltalán nem tesz hozzá a tornákhoz, hanem elvesz, és ugye itt az Afrika kupa kapcsán is nagyon sokszor elhangzik, hogy a mérkőzéseknek durván a fele, vagy lehet, hogy pont a fele az 0-0 vagy 1-0 volt.
Hát igen.
És ugye a kettes gólátlagot sem sikerült elérni.
Figyú, az is mutat nagyon-nagyon sok mindent, hogy ugye sportfogadó emberként azért szembesülök a különböző occokkal. De basszus az, hogy másfeles gólra az a határ, tehát hogy az az egyforma occ, hogy másfélnél több vagy kevesebb gól lesz, azért az futballban nem a legőrrendetesebb dolog. Tehát azért itt 2,5-nek kéne lenni a bruttószámnak, ehhez képest volt olyan meccs, nem egy, nem kettő, ahol arra alacsonyabb occ volt, hogy kevesebb gól lesz másfélnél, mint több. Tehát, és ennek így nincs értelme, hogy amit korábban, ahogy te is mondtad, jól lehetett szórakozni az afrikai focin, mert őszinte foci volt meg minden, ezt most fölírta olyan mértékben a taktika, hogy ezt nem tudom elhinni. És nem is feltétlenül örömetes, mert ezzel az eredménység oltárán feláldozzák a kontinens bizonyos jellemvonásait. Azt hiszem, jól fogalmaztam.
Érdekes egyébként, hogy jó, persze, ez nem feltétlenül egy reprezentatív minta, hiszen ez volt a második 24 csapatos torna, aha, és most, hogyha visszamész durván az elmúlt 20 évben, csak ezek a 24 csapatos tornák voltak kettes gólátlag alatt.
Igen.
Tehát több meccset lehet, hogy hozott a bővítés, több gólt azt nem. És hát ugye vannak ilyen egyéb tényezők is az Afrika kupán, amivel kapcsolatban én egy kicsit ilyen, hogy mondjam, ambivalens érzéseim vannak, hogy vannak ezek a hát hogy mondjam, időnként komikus, máskor tragikus helyzetek, hogy ugye korábban korrupció gyanúba keveredő, de amiatt nem elítélt bíró kétszer lefúj korábban egy meccset, azt hiszem a tunéziai sajtótájékoztató előtt percekkel bejön egy fickó, és elviszi a mikrofonokat, meg a kábeleket, mert mint kiderült, az Afrikai Szövetség nem fizette ki, akkor Kamerunban 8 ember meghal, mert széttapossák egymást, és sok esetben azt érzem, hogy a nyugati média nyilván ezeket az ilyen, mint mondtam, komikus és tragikus dolgokat domborítja ki, vagy hangsúlyozza ki, és ezzel akaratlanul is hát hogy mondjam, komolytalanabbá teszi ezt a tornát. Miközben azért tegyük hozzá, hogy az Európa-bajnokság vagy egy világbajnokság sem feltétlenül tökéletes szervezésileg. Csak lehet,
azt látod ilyen, mind a ketten közelről. Tehát.
Így van. Csak lehet, hogy bizonyos dolgokat ott nem domborítanak ki annyira, mint mondjuk egy Afrika kapcsán. Miközben, hogyha már csak ezt a tényleg 8 ember életet követő tragédiát nézzük, ugyanúgy előfordulhatott volna az EB döntőn, hogy meghalnak emberek, és ugye az ezzel kapcsolatos jelentés is azt hangsúlyozta, hogy gyakorlatilag a szerencsém múlott Londonban, hogy nem történt emberhalál. Illetve ugye világbajnokságon is láttunk olyan bírói döntéseket, akár a, ha csak mondjuk a 2010-ben Frank Lampard meg nem adott gólját nézzük, amik tényleg hajmeresztőek. Hogy az biztos, hogy az afrikai futball a média egy részéről, nem az egészéről, ilyen mostanában gyermekként van kezelve.
Igen, figyelj, ez azért látszódik azon is, hogy például maradjuk a tévés jogoknál, ha már erről beszélgetünk. Korábban minden évben azért, vagy minden kiírásban, bocsánat, lehetett látni Európában, vagy nálunk legalábbis. Itt én eszébe sem tudod senkinek megvenni.
Tehát akartam mondani, hogy egyébként ez azért van, mert hogy közben ugye voltak bajnokságok, ahol szünet volt, volt egy hétvége, amikor gyakorlatilag a top bajnokságok nem mentek.
De hogy ez nem az Afrika-kupa miatt volt. De hogy az Afrika-kupa végén
tudom,
volt.
Tudom, de hogy azért nem közvetítette senki, mert közben lehetett mindig más általában top futballt adni, tehát hogy igazából csak valaminek a kárára lehetett volna bepréselni a műsorrácsba, vagy más oka volt annak.
Figyelj, a saját esetünket tudom, hát nekünk mi nagyjából megvoltunk ebben az időszakban futballal, hiszen az olasz foci ment, az olasz kupa, a spanyol kupa ment, kézilabda bajnokok ligáján indult, tehát nekünk nem volt rá szükség, de ahogy elnéztem, a többiek is ugyanígy voltak, hogy neki megvolt. És azért ilyenkor felvetődik az is, hogy nem kalkulálják el magukat az eladók árérték arányban.
Azt nem tudod, hogy mennyibe kerül egy Afrika kupa közvetítése?
Meg tudnám satszolni, de nem akarom.
Aha.
Tehát meg tudnám satszolni, és szerintem túlértékelt.
De azért gyanítom, nem egy Európa bajnokság nagyságrendű összegről.
Messze nem. Messze nem. Szerintem még lehet, hogy 2-0 is a különböző. Valójában a reális ár. Az, hogy megy kérte, az egy másik.
De szóval amellett, hogy mint mondtam, lehet, hogy a nyugati média egyes része, tehát mondjuk mit tudom én, a bulvárlapok, azok nyilván ezekre az ilyen sztorikra koncentrálnak inkább, mint sem a meccsekre, miközben nyilván vannak olyanok is, ahol teljesen jó és professzionális körítése van a tornának, hogy egyébként fenne tudja, hogy mondjuk a dél-amerikai újságok mennyire követnek mondjuk egy Európa-bajnokságot.
Azt szerintem sokkal inkább, mint egy Afrika-bajnokságot. Nyilván a sajátjukhoz mérten nem, de azért azt tudomásul kell venni, hogy a futballban az a fajta hierarchia, hogy van Európa, meg van Dél-Amerika, aztán jönnek a többiek, az nem fog megváltozni. addig biztos nem, amíg más kontinens nem tud adni egy világbajnokot se.
Persze, de közben az is benne van, hogy nyilván az ottani, az afrikai szurkolóknak, miközben nyilván ott is rengeteg más országhoz, kontinenshez hasonlóan az európai klubok talán a legnépszerűbbek. Szerint ez egy fontos torna, meg nyilván azért bennük is olyasfajta érzelmeket horgaszt fel, mint mondjuk bennünk egy Európa bajnokság, vagy akár a magyar válogatott szereplése. Tehát, hogy ezt degradálni, vagy kicsinyíteni, az nyilván nem egy korrekt dolog. Csak hát, mint mondtam, itt azért vannak problémák, és ahogy te is említetted, hogy nincs összhang teljesen a versenynaptárral, vagy akár más tornákkal. Most lehet, hogy ez tényleg azzal, hogyha fixen visszaáll nyári rendezésre az Afrika Kupa, akkor ez egy olyan dolog lesz, amiről már a jövőben nem beszélünk.
Az nem butaság egyébként, hogy páratlan évre tették az Afrika Kupát, mert így megkaphatja azt a figyelmet, amit páros évben nem kapna meg az EB, meg a kupa kárára a többi kontinensen. De azt gondolom, hogy azzal maguknak ártanak, hogyha két évente rendezik, mert azzal devalválják a torna értékét. Én nem vagyok híve annak, hogy két évente rendezzenek. Lehet, hogy van benne Afrikában annyi pénz, hogy megéri, csak és sajnálom, hogyha csak ez az egy lenne a szempont.
Igen, mondjuk az már más kérdés, hogy itt megint akik VB résztvevő országot képviselnek, azoknak az van, hogy 22. január-februárban játszottak egy válogatott tornát, aztán majd 22. november-decemberek között is játszanak egy válogatott tornán, aztán majd 23. június és július között is játszanak egy válogatott tornán. Ami hát finoman fogalmazva sem szerencsés.
Mm-mm, hát nem, abszolút nem így van.
És mondjuk ilyen szempontból egyébként abszolút nem hátrány, hogy konfederációs kupát már nem rendeznek.
Mert az mi lenne?
Az, hogy a kizárásos alapon az idén nyáron lett volna. Vagy nem is tudom, hogy mikor.
Szerintem tavaly nyáron kellett volna lenni a normális, egy normális világban.
Aha.
Tehát ott meg hova teszed? Ott ugye a foci EB, a nem normális világban a foci EB elvitte a nyarat.
Ez így van, meg kicsit furcsa lett volna mondjuk nyáron rendezni egy konfederációs kupát azok után, hogy átrakadtattél a világbajnokságot, hogy túl meleg van ott játszani.
Igen, tehát ez is kiakasztó egy kicsit, ami a klub VB-vel zajlik, hogy passzus hirtelen januárban kiveszel csapatokat a bajnokságba, és akkor elzavarod őket futballozni máshova, de ez még csapatokkal szószolna, de válogatott, ami több csapatból kell verbúválni, ezt nem teheted meg.
Így van. Na de, hogy folytassuk egy kicsit a nyárral, most más szempontból, erről már szerintem az előző adásunkban szóba esett, az szóba került, hogy az idén nyár, ha nem is a válogatott tornák miatt, bár azért a Nemzetek Ligájában nem játszanak jó pár meccset júniusban. Azért is tűnik érdekesnek, mert rengeteg hát nagyon piacképes játékos válik szabadon igazolhatóvá. Most, hogyha csak árat említek, ilyen Mbappé, Paul Pogba, Paulo Dybala, Frank Kessié, Marcelo Brozovic, Antonio Rüdiger, Ousmane Dembélé, és még sorolhatnám. Ugye lehet, hogy Niklas Züle is, aki aláírta Dortmundhoz, viszont már viszonylag gyorsan, hogy most egy új trendnek vagyunk szemtanúi, vagy ez csak valami átmeneti állapot szerinted, amiben a koronavírus is szerepet játszik, hogy ekkora sztárok, még ha nem is mindegyik, mert biztos, hogy lesz köztük, aki hosszabbít, majd ennyire le tudják pörgetni a szerződésüket.
Nézd, én azt gondolom, hogy eddig is megvolt ez. Csak most már, hogy ingyen mennek el játékosok tényleg azért. Bayern Lewandowski esett az ebből a szempontból klasszikus, nyilván klasszikus lesz az Mbappé, Real Madrid is majd gyanítom. De ez nem feltétlenül csak a koronavírussal hoznám összefüggésbe, hanem azzal is, hogy a játékosok azáltal, hogy ingyen mennek oda, több fizetést kérhetnek, meg több aláírási pénzt kérhetnek, és több jutalék jut a menedzsüknek. Tehát összességében, ha nem is kell kifizetni egy klubnak azt a komplett csomagot, ami mondjuk egy pénzért megvett játékos esetében van, hogy a lelépési díj, fizetés, menedzseri jutalék, az is az aláírási pénz, fizetés, menedzseri jutalék hármas, de szerintem ennek kiteszi 75-80%-át az összegnek, de még mindig így is marad a klub kasszájában pénz. Ugye most, amikor Züle aláírt a Dortmundhoz, akkor ugye a kickerben volt egy elég hosszú ilyen véleménycikk-szerűség, vagy elemzés erről az egész történetről. Ezt megemlíti, hogy amit te is mondtál, hogy valóban van-e egyfajta trendnek talán még nem belik nevezni, de folyamat, ami elfelé tart, hiszen nyáron három német válogatott védő is ingyen fog klubot váltani, ugye egy már megtette, de Rüdiger meg Ginter is ingyen lép le a jelenlegi klubjától. És akkor Ralf Hasenhüttl, a Southampton menedzsere nyilatkozott, ki azt mondja, hogy ha azért azt a figyelembe veszik, hogy mondjuk mi megveszünk egy játékost 20 millió euróért, és 4 év után a játékos nem hosszabbít, hanem ingyen távozik, akkor az ő vétlára arra úgy rá kéne pakolni össze, hogy még 20 milliót, amit a fizetésekbe kifizető neki, az 40 millió, és ez mondjuk egy ilyen Southampton szintű egyesületnél 40 millió euró veszteség, az halálos ítélet, vagy katasztrófa legalábbis. És megkérdeztek itt egy játékos ügynökség vezetőjét is, hogy az ilyen aláírási pénzek, meg menedzseri jutalékok azok hogyan alakulnak. Ők azt mondták, hogy az üzletmenetben az a normális, hogyha az éves fizetés 70-80%-át kapja meg egy ügynökség. Tehát egyszerű pénzként.
Ja, hogy oké.
Ja. Ami azért szintén nem egy ócsóbb muzsika, azt gondolom. És nyilván a játékos meg azt mondja, hogy basszus, inkább kivárok még egy évben, utána sokkal nagyobb pénzért írhatok alá. Az viszont megvan, hogy a piacon pillanatnyilag sokkal nagyobb a kereseti és a kínálati oldal között az eltérés, hiszen aki el akar adni játékos, az azt mondja, hogy tök mindegy, hogy van korona vagy nincs korona, én ennyit akarok fizetni, ennyit akarok kapni a játékosomért. Tök érthető, hiszen ő pénzt akar kapni. Aki megvenni akar, az azt mondja, hogy korona van, én nem tudok annyit fizetni. De ez a két hozzáállás vezet odáig, hogy szerintem egyre több játékos kerül ingyen a piacra. Nem feltétlenül mindenki olyan, aki arra vár, hogy nagy aláírási pénzt fizessen, hanem sok fiatal is van közöttük, akik belevágnak az első profi szerződésük előtt az ismeretlenbe meg hasonlók.
Hát ugye,
ami még érdekes volt, szabad ne feled, hogy orbitális forgalom visszaesés van mindenhol a piacon.
Kivéve a Premier League.
Kivéve a Premier League. Most a telet nézzük, de nem erre gondolok. Tehát hanem a kluboknak a forgalma esik azért összességében.
Ja, hogy úgy.
Vissza. A járvány alatt például az várható, hogy a Bundesliga 2020 kezdetétől mondjuk a mostani szezon végén Budapest szabadon összesen 1,3 milliárd eurós veszteséggel számolnak. Ez ugye egy elég nagy szám, ami viszont nagyon durva, hogy ebben a két évben a menedzsereknek, meg a tanácsadóknak kifizetett jutalékok összege, szerintem az mennyibe változott? Tehát hány százalékkal változott?
-10.
Semennyivel. Gyakorlatilag ugyanannyit fizettek ki, képzeld el. Mert ez nagyon durva. És ja, és mi a másik röhely, vagy hogy melyik klub fizeti a legtöbbet a játékos menedzsereknek. Tehát mindenki azt hiszi, hogy azt hinné, hogy a Bayern München, de nem. A Dortmund fizeti a legtöbbet a menedzsereknek, képzeld el. Ezt nem gondoltam volna, amikor olvastam, azt hittem rosszul látok, hogy mondom, miért a Dortmund? Tehát nem tudom.
Hát a 2020-ban 500 millió dollár fizettek a játékosok ügynöki, 2021-ben elvileg 500 millió dollár fizettek a klubok a játékos ügynököknek ilyen közvetítési díjként, tehát ebben nyilván Anglia áll magasan az élem. Most hát ugye nyáron elvileg a FIFA korlátozni akarja itt a jutalékokat. Egyrészt azt hiszem az a terv, hogy a fizetések 3%-a és az átigazolási díj 10%-ában maximalizálná a jutalékot. De visszatérve, amit arra mondtál, hogy ugye elvileg a koronavírus és az általa okozott bevétel kiesés miatt az lenne a logikus, hogy lejjebb mennek a fizetések, lejjebb mennek a vételárak, de hogy pont ez a szabadon igazolható játékosok viszont adott esetben inflálhatják a fizetéseket, hiszen nézd, van egy játékos, akiről mindenki tudja, hogy ingyen elszerződhet, mondjuk legyen Antonio Rüdiger, akinek a pletykák alapján több kérője is lehet. Ugye ez egy nagyon jó tárgyalási pozíció, a srácok nem kell értem fizetni semmit, legalábbis a klubnak, nekem viszont annál többet. És nyilván egy klubnak egy fizetés, vagy egy aláírás pénz, ami szintén több millió euróra rúghat, azért még mindig jobban járhat, mint hogyha még 50-60 millió eurót rá kéne dobni átigazolási díjként. Tehát így adott esetben még valamivel könnyedebben is emelhet az ajánlaton, hogyha van versenytárs, illetve ez meg majd még jobban megnehezíti mondjuk most Rüdiger esetében a Chelsea helyzetét, hogy meg akarom tartani a játékost, új szerződést akarok neki adni, de egész egyszerűen folyamatosan nőnek a követelések. Ugye, ha jól tudom, legalábbis a The Athletic szerint, a Chelsea legutóbbi ajánlata a Rüdigernek az heti 200 ezer fontos fizetés volt.
És ez már a második ajánlat volt.
Várjál, ami állítólag több, mint amit eredetileg kért, de most már erre is nem átmondom.
Igen, és ugye az a durva, hogy nézzed talán mondjuk csak Rüdiger helyzetét. Ugye Rüdigert a top klubok közül alsó hangon kettővel boronálták össze, a Barcelonával és a Bayern Münchennel. De most a Bayern Münchennél egyre inkább azt mondják, hogy náluk a pol pozícióban egy másik Chelsea játékos van, ugye Christiansen. És Christiansen, bocsánat, tehát nem tudom, hogy mi lesz.
Christiansen és Azpilicueta.
Igen, tehát Christiansen van pol pozícióban a Bayernnél, mert valószínűleg őt olcsóbbért el lehet hozni, és az ő érkezése az nem borítja fel a Bayern Münchenen belüli fizetési egyensúlyt. Majd ha Rüdigernek megadnák azt a pénzt, amit ő kér, az véletlenül oda vezetne, hogy akkor megint csak pár szerződést rendbe kéne tenni, holott azért a fiskális politika a Bayernnél az messze nem olyan szabad kézzel vezérelt, mint mondjuk a Manchester Citynél. És senki nem akar túllépni egy bizonyos határt, mert az nagyon csúnya dolgokhoz vezethetne. Ez egy német klub inkább lemond egy német vádat középhátvédről anyagi okokból, aki majd szépen elmegy az anyagi gondokkal küzdő Barcelonához, Isten tudja mennyi pénzre.
Tegyük hozzá, nem tudom, hogy mennyire tesz jót egy játékos keretnek, hogyha azt látják, hogy a klubvezetés azt kéri tőlük, hogy akkor most mondjanak le ennyi vagy annyi fizetésről, bár azért elég sokszor ez nem konkrét lemondás jelent, hanem eltolják a szerződésük második felére, vagy új szerződést kötnek, és akkor tulajdonképpen megkapják ugyanazt a pénzt, csak kicsit más idősávra lebontva, hogy ezt kérik tőlük a klubvezetők, hogy srácok, most spóroljunk meg most ne kérjetek annyit meg, ez az amaz, miközben ugye azt láthatják, hogy a nyáron érkező jövőbeni társaiknak, meg hát őrültebb összegeket ajánlnak, vagy nem vezeti a klubot adott esetben ilyesfajta visszafogottság. Tegyük hozzá, ugye az is jellemzőbbé vált, hogy még jellemzőbbé vált, hogy részletekben fizetik az átigazolási díjat, és nekem úgy tűnt most élen, aztán persze lehet, hogy mert nem, tételesen nem számoltam meg, ezt őszintén bevallom, hogy minthogyha most januárban gyakoribbak lettek volna az olyan átigazolások, hogy kölcsönadás, de opciós vétel, vagy nem is opciós, kötelező vételi jog nélkül, miközben mondjuk 2-3 évvel ezelőtt sokkal gyakoribb volt az, hogy télen elhoztak egy játékost, és akkor volt egy kötelező opciós jog a nyári megvételére. Mint hogyha ez is csökkent volna, és nekem is azt mutatja, hogy valamilyen szinten a klubok próbálnak egyrészt kockázatot kerülni, hogy a kötelező vételi joggal, tehát ugye nem, nincs az, hogy becsapdázzák magukat nyáron, a kölcsönadó klubnál meg úgy vannak, hogy minden pénz számít, csak az a lényeg, hogy legalább ezt a fél évet ne kelljen szponzorálni a játékosnál, és akkor inkább engedjük el, és legalább megspóroltuk a fizetését erre a fél idényre. Egyébként a Chelsea pont azért is érdekes helyzet, mert említetted Christensent, ugye még bedobtam Azpilicuetát, tehát hogy 3 védőjük van, akinek lejár a nyáron a szerződése, és aztán egy évvel később jön Kanté, Jorginho és Thiago Silva, mondjuk Thiago Silva azért elég meglepő lenne, hogyha ő megint egy újabb szerződést kötne, és még vannak egyéb játékosai 2023-ban lejáró szerződése, hogy ez az új helyzet, nem tudom, hogy mennyiben változtatja meg majd a szerződések hosszát, hiszen sok klub volt, aki, és úgy tudom, hogy a Chelsea is ezek közé tartozott, hogy mondjuk 30 fölött már nagyon-nagyon nem volt jellemző, hogy egy évesnél hosszabb szerződést ajánljanak, vagy egy bizonyos időtartamon felül, viszont most meg lehet, hogy kénytelenek lesznek, mert ugye...
De ebben talán a Barcelona olyan... volt a legnagyobb mester régen, nem? A 30 év fölötti játékosoknak a folyamatos egyéves szerződések ajánlásában. Szerintem a Barca volt?
Hát voltak ilyen úgynevezett rolling contractek, ugye Messinél is, Guardiola is azt hiszem minden szerződését évente hosszabbította meg. Meg szerintem a vége felé, de a vége felé szerintem Xavi és Iniesta is ilyen szerződésen volt, de nyilván ez egy kiemelt státusz. A Barcelonál inkább arra is volt jellemző, hogy 30 fölötti játékosoknak kínáltak indokolatlanul hosszú és indokolatlanul sokat fizető szerződéseket, amiknek köszönhetően idézőjelben vannak ott, ahol, vagy aminek is köszönhetően vannak ott, ahol. De erről beszéltünk pár hónappal évvel ezelőtt, hogy kis túlzással elég volt egy új szerződéshez elhinteni azt a médiába, hogy ez vagy az keres, vagy nem tudom, hogy hosszabbítsak, és Bartomeu már megadta a játékosnak, amit kért. Szóval, hogy a hosszú távú, egy keret hosszú távú tervezésében, összerakásában is ez a szabad ügynökösködés szerintem jelentős befolyásoló erővel bírhat. Tehát az, hogy ajánlasz egy egyéves szerződést egy 31-32 éves játékosnak, aki kifejezetten öregnek még nem tekinthető, és lehet, hogy akkor azt fogja mondani, hogy kösz, de nem kösz, mert akkor elfogadom a másik csapat egy éves szerződését, ami sokkal több pénzt fizet. És akkor ott jön a dilemma, hogy ajánljak egy 32 éves játékosnak mondjuk 3 éves szerződést, és akkor lehet, hogy mondjuk az utolsó egy másfél évben idézőjelben használhatatlan lesz, legrosszabb esetben, vagy maradjak az elveim mellett, és nem, és akkor inkább elveszítem a játékost.
Én maradnék az elveim mellett mindig.
És amellett azt veszem észre egyébként, hogy nagyon kevés, sőt nem is tudom, hogy egyáltalán jellemző-e, hogy ugye megvan kötve a klubok között, tehát hogy nem nagyon hallod egyik játékosnál sem, hogy na jó, van rendben, akkor nem hosszabbítasz, akkor most ezt a fél évet a kispadon töltöd. Ugye Dembélé volt az, akire ilyen sors várhatott, de most megint úgy tűnik, hogy... Ugye Xavi megbeszélte Laportával, hogy ő számít Dembélére, aki ugye nem hosszabbít a szerződést a Barcelonával, nem sikerült elpasszolni sehova januárban, és a klub nyakán maradt, és végül Xavi úgy van vele, hogy számít rá, ha kell, és ugyanez a helyzet nyilván Mauricio Pochettino sem fogja padosztatni Kylian Mbappét, vagy adott esetben Pogba, vagy Dybala sem fog a padon ülni, vagy Rüdiger a szezon hátra levő részében, mert egész egyszerűen szükség van rájuk. És
így van, nem, és ugye azért ez is mutatja azért
azt, hogy padosztassa őket.
Igen, ezt akartam, hogy tehát kiszolgáltatott helyzet van azért összességében. Tehát nem az van, hogy a klub a király, hanem ennél sokkal összetettebb most már a problémakör. És nyilván az, hogy a források beszűkülnek, bizonyos helyeken a pandémia miatt az is mutatja. Bár nyilván erről nem mindenhol akarnak tudomást venni, vagy nem mindenhol vesznek tudomást.
Igen, és például Luis Diaz Liverpooli szerződtetése mutatja, hogy szerintem nagyon fontos az is most már, hogy akár télen gyorsan mozgulodjál, hogyha van egy kiszemelted. Lehet, hogy alapesetben mondjuk a Liverpool várt volna bele, hogyha mondjuk két-három évvel ezelőtt lehet, hogy megvárta volna a nyarat a szerződtetésével. Most viszont inkább úgy volt vele, hogy azt mondják, hogy jó, ez a durván 50 millió euró, ez sok, de így sikerült elhapolni. Máselől akár előre menekül, hogyha nyáron elveszít valakit, mert hogy a Liverpoolnál, hát most nem tudom, hogy kinek jár le a szerződése jövő nyáron, szerintem alapembernek nem, de 23-ban azért vannak olyan játékosok, szerintem Salah és Mané szerződése, és 23-ban jár le a poolnál, tehát hogy az is vezethette ezt az átigazolást, hogy gondoltak valamilyen szinten a jövőre. És tegyük hozzá egyébként, hogy a...
Hozzá teszem, hogy a Liverpoolnál nagyon úgy tűnik, hogy ott logikus kerettervezés van, mert nem tudom, hogy ki volt az utolsó játékos, akit a Liverpool úgy vásárolt meg, hogy már világsztár volt, és nem náluk lett világsztár.
Mondjuk azért a tervezéshez tegyük hozzá, hogy Firmino szerződése is lejár 23 nyarán, tehát hogy három támadójén azért erőteljesen gyanítom, hogy nem fog lepörögni mind a háromnak a szerződése addig. De persze igen, a Liverpoolnál ilyen szempontból jóval tudatosabb munka folyik, mint mondjuk teszem azt a Manchester United-nél, ahol hát nem tudom megmondani igazából. Igen, igazából nem tudom megmondani, hogy milyen filozófiát követnek, hogyha most az elmúlt mondjuk 7-8 évet nézem, vagy 9-et a Sir Alex Ferguson távozása óta. De ha azt veszed egyébként, a Chelsea-re eddig abszolút nem volt jellemző, hogy mondjuk ingyen veszítene el meghatározó embernek tartott játékosokat. Nem tudom, hogy mikor fordult elő ilyen velük.
Én ezen akadtam egy kicsit szintén föl, mert a Bayernnel sem szokott ilyen előfordulni, hanem egész egyszerűen az szokott történni, hogy aki nem hosszabbít, azt egy évvel korábban eladod, vagy fél évvel korábban eladod. És ehhez képest az egymás követően a második olyan nyár lesz, amikor kulcsember nem hosszabbít, úgy, hogy előtte fél évvel még a csillagos eget is lehozta volna, jött egy-két rúg, de a Bayern nem adta el, és most meg már Züle mi a bánatnak menjen el, tehát.
Ők nem volt elni. Egy nagy rajongója az Zülének az utóbbi időben, emlékeim szerint.
Én?
Igen.
Soha nem is leszek.
Tehát akkor te inkább itt pénzügyi alapon sajnálkozol ezen, mint sem.
Igen.
Mint sem azon, hogy a csapat gyengül.
Alapvetően igen. Tehát, és ugye itt jön az, hogy azért ez valahol nyilván az a fajta tanulóidőszak, amiben még főleg Kán benne van, hogy nyilván szerencsének már jobban kell tudnia ezt, meg jobban kell menedzselni ezt, hogy szabad egy Züle értékű, szerintem nem kalibert mondok, Züle értékű játékossal annyi ideig várni a szerződés hosszabbítással, hogy fél év maradjon belőle, és akkor már röhögve azt mondja, hát én ezt már kivárom, és utána megyek szépen majd el a következő klubomhoz. Vagy ugyanúgy, ahogy ugye Alaba esetében is megvolt ez, hogy nem lett időben hosszabbítás, és Alaba elment a Real Madridhoz ingyen, ahelyett, hogy egy éve korábban ment volna, most mondjuk egy számot, 40 millió euróért, de csak egy számot, lehetett volna más számot is mondani.
Na igen, de csak itt jön a kérdés, hogy egyébként azt persze nem tudjuk meg, hogy bizonyos esetben volt egyáltalán esély a klubnak arra, hogy meghosszabbítsa a játékosnak a szerződését. Vagy már alapból olyan vesztett pozícióból indult, hogy jött egy sugás az ügynökön keresztül, most, hogy szépen
pörgött. Szerintem most Züle esetében olyan pozícióból indult, de ezért tett a Bayern is. Tehát szerintem fél évvel hamarabb kellett volna ezt rendezni, és akkor van két átigazolási időszakod, amikor tudsz neki vevőt keresni, hogy azt tudod neki mondani, hogy kedves Borussia Dortmund, tudjuk, hogy oda fog menni ez a drága ember, de akkor most odaadjuk, de akkor adjatok már egy 15 millió eurót, megint csak számot mondtam. Tehát szerintem ez még egy mindig jobb lépés lett volna.
Ugye mondhatjuk azt is, hogy Dortmund előre menekül, meg ott meg talán Zagadunak jár le nyáron a szerződése, és nem úgy tűnik, hogy nagyon hosszabbítani szeretne.
Akanji lesz az.
Akanji?
Aha. De igen, tehát ott is vannak baj. Azt nem tudom.
Zagadunak is nyáron jár le.
Igen. Akanjiról láttam pont most egy olyan hírt, hogy a minden tendencia távozás felé mutat. Uh-huh. De jó, hogy mi lesz. Mondjad most.
Ugye, ha jól tudom, Züle távozásánál viszont azt nem mondani, hogy a csapaton belül olyan kollektív pesgőbontás lett volna, sőt... Már
kollektív károgás lett belőle.
Tehát sőt, igen, hogy a médiában sikerült mindezt kritizálni, ami egyébként nem, ami viszont nem feltétlenül mondjam, előnyös, vagy nem biztos, hogy jó képet vest a keret lelki állapotáról, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy lehetne legjobban kifejezni.
Hát figyelj, ezt nehéz megmondani, de azért Neuer, ha Neuer áll ki, az ő szavainak mindig súlyuk van. És ugye ő mondta azt, hogy nem becsülte meg a vezetőség kellőképpen Zülét, és elsősorban ez miatt távozik. Figyelj, hogyha a pénz miatt ment volna a Züle, akkor nem a Dortmundba ment. Mert meggyőzésem, hogy... Igen, meggyőzésem, hogy ott többet tudott volna keresni, de akár valamelyik, mert ugye tudom, kapcsolatban még a Reált is emlegették, vagy a Barszát. Tehát valószínűleg ott is többet kapott volna, de neki az volt a legfontosabb, hogy megbecsüljék az ő értékét. Ugye, tehát minden egyes nyilatkozatában ugye a Wertschätzung nevű szó kapott helyet, ami a magyarul az értékek megbecsülése, vagy értékbecsülés, nagyjából ezt jelenti, és hogy neki ez hiányzott a Bayern Münchennél, és ez az, amire vágyik az új állomás helyén. És azért Dortmundból, annak viszont nagyon örök, hogy Dortmundból végre jött egy fricska Münchenbe átigazási fronton, hiszen folyamatosan arról volt szó, hogy a Bayern szivatja a Dortmundot a piacon. Most azért a Dortmund vitte egy olyan játékost a Bayern Münchentől, akit a Bayern München azért már akar tartani. Uh-huh. És azért nagyon jó, hogy a Dortmund tud egy-egy ilyen üzenettel szolgálni a német, meg úgy általában az egyetemes futballvilág felé, hogy azért hét srácok, mi is itt vagyunk, nem csak 16 éves Bayern Gittenszeket tudunk megvenni, hanem meg tudunk venni egy kész német válogatott játékost is. És szerintem, vagy meg tudunk szerezni, bocsánat, meg nyilván nem megvette. Szerintem egy tök jó üzenet.
A kicsit tovább menve innen, és most belényletet követik el ellened, mert nem erről, igazából nem erről beszélgettünk tegnap, hogy ez lenne a téma, de hogyha már a Bundesligánál tartunk, meg említette te is a veszteségeket, illetve ugye a Bundesligánál még mindig erős nézőszám korlátozások vannak, ami nyilván az egy folyamatos pénzügyi veszteséget jelent a klubok számára, akik sokkal kevesebbet költöttek télen, mint tavaly előtt, bár ugye tegyük hozzá, a Bundesliga ilyen szempontból egy átgondoltabb, óvatosabb, vagy nem tudom, hogy mondjam, milyen ligának tűnik. De ugye nem olyan rég adott a Bildam Zontagnak egy interjú Donáta Hopfen, aki a német futballligának az elnökasszonya, amiben volt egy-két olyan állítás, ami rá sokan felbonták a szemöldöküket. Nem tudom, hogy erről beszélhetünk-e. Ugye az egyik az volt...
Beszélhetünk, mert a holnapi nemzetisportban lesz egy elég hosszú cikkén, úgy tudom.
Hogy nem zárta ki azt, hogy például a La Ligához hasonlóan mondjuk Szaúd-Arábiában legyen a német szuperkupa.
Yes. Így van. Azt mondta, hogy minden olyan lehetőséget meg kell vizsgálnunk, ami összeegyeztethető az értékeinkkel, és ami pénzt hozhat nekünk. De szerintem itt nagyjából sorrend olykor-olykor fordul. Mert ugye ott gyors egymás után volt két kérdés, az egyik az a 50 plusz 1%-os szabályal is az volt előbb, hogy ő elképzelhetőnek tartja azt, hogy törlik ezt a szabályt, és ő azt mondta, hogy van ez az 50 plusz 1%-os szabály, nézzük meg a Bayern München egyes évek óta a Bajnokok Ligája egyik legjobb csapata, tehát az hibás út, hogy csak ezt a, tehát hogy ezt az 50 plusz 1%-os szabályt mondjuk az eredményesség gátjának, és hogy az immár ő felügyelete alá tartozó liga egyetlen klubja sem jelezte az elmúlt 40x napban, hogy ezzel a szabályra kapcsolatban lenne tárgyalni való. Tehát ez véletlenül maradni fog. És azután jött ugye a szaudarábiai kérdés. Ja, és igen, bocsánat, és itt még azt is mondta, hogy igen, a német kultúrához és hagyományokhoz méltón kell ezzel eljárnunk, és szerintem ebben nem fér bele az, hogy jöjjön egy külföldi tulajdonos, mert az már lehet, hogy nem a mi Bundesligánk lenne. Ő ezt mondta. És ezután jött ugye a szaudi kérdés, ami nyilván ezek fényében kicsit furcsa lenne, mert az sem...
Hát önellenmondásnak tűnik.
Igen, ezt mondom, hogy szerintem az sem a Bundesliga, hogy te elviszed a szuperkupa mérkőzésedet egy legalábbis vitatható megítélésű államba. Jól fogalmaztam?
Jó, nekem.
Jó, tehát hogy elviszed oda, mert az sem biztos, hogy szerencsés. Tehát azért Németországban nem ritkák a megmozdulások, különböző ázsiai országok ellen, ahol nem minden emberi jogot tartanak feltétlenül teljesen tiszteletben. Tehát ugye a Bayernt azért is kikezdték például, hogy mit keres Katarba, miért van szponzori együttműködése katari céggel. Most ilyen Szaúd-Arábiával szemben is lenne, vagy lehet ilyen fenntartás. Úgyhogy ez valóban egy önellentmondás, hogy te is mondtad. Ettől még nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a projektre, és szurkolok, nem a Superco projektre, hogy félés, hanem a Hopfen projektre, hogy nézzük már meg, hogy egy vállalatvezető, abszolút vállalatvezetői szemlélettel érkező nő mit fog tenni cégvezetőként a Német Futballliga élén. Azért szerintem, ha mondjuk téged megkérdeztek volna 2021. december 31-én, kit mondtál volna a futballvilágban dolgozó jelenlegi legnagyobb hatalmú nőnek? Ezen gondolkoztam tegnap.
Tehát, hogy kit mondtam volna akkor?
Aha. Dec 31. Nem január 1, Dec 31.
Hát ez nagyon jó kérdés. Ugye ott van Karen Brady, aki a West Hamnek az alelnöke.
Na, én nem őt mondanám tovább. Én nem őt mondtam volna.
Akkor...
Azt hittem elsőre azt mondod.
Kit? Massamurát?
Na, én Marina Granovskaját mondtam volna.
Mégis ő is jogos, tulajdonképpen Roman Abramovic jobb keze. Ugye Fatma Samura, az pedig a FIFA-nak a főtitkára.
Uh-huh. Én Granovskaját mondtam volna. Bevallom őszintén, oké, hogy főtitkár, mint apparátus működtető személy az egy fontos dolog, de neki, tehát ő nem döntéshozó a futballban, hanem ő a apparátust irányítja.
Hát nem tudom, jó kérdés. És akkor most úgy vélet, hogy hogy Hoffen a legnagyobb hatalmú nő a...
Én most igen.
...futballban?
Igen.
Legbefolyásosabb, vagy nem tudom.
Szerintem igen. Basszus, Fatma Szamuráról, te mikor hallottál legutóbb bármilyen fontos dologban megnyilvánulni?
Hát jó kérdés, nem tudom. De én alapból úgy vagyok, hogy alapvetően nem biztos, hogy most attól függetlenül, hogy férfi vagy nő, hogy ezeknél a posztoknál nem is nagyon kéne tudnunk kapásból, hogy ki kicsoda.
Igen, a legtöbb helyen ez így van jól. De azt gondolom, Németországban a Német Futballliga vezetővel, pláne egy mostani puskaporos helyzetben, most van Németországban, Német Futballon belül, ezt nem lehet nem megcsinálni. Hiszen ugye a liga meg a szövetség az pillanatilag okádik egymásra. Elég jelentősen, és nem a szövetségnek van igaza, alig, hanem. Tehát és majd akkor lesz az első érdekes pont, ami ugye ilyen németektől teljesen atipikus dolog volt, hogy a 2006-os VB kapcsán felvetődő balhékról szóló jelentést, azt titkosították. Uh-huh. Apró probléma, hogy a német futballliga elnöke ebbe belenézhet. És jön egy nő, aki jön a cégvilágból, aki legutóbb a Boston Consulting Partnersnek volt az egyik vezető munkatársa, előtte tizenvalahány évig dolgozott az Axel Springer kiadónak. Kettő között volt egy rövid intermedzója egy ilyen világszerte ilyen regisztrációkat készítő cégnél, amelyiknek a partnerei között ott volt a Mercedes, a Telekom, meg a Deutsche Bank. Ő egy ilyen is meglát majd egy ilyen nyilatkozatot, vagy listát, vagy nem tudom micsoda, vagy jegyzéket, hogy ez volt. Hát szerintem ott agyvérzést fog kapni, hogyha ott kiderül majd az, hogy az amúgy is tényleg borzasztó állapotban lévő pillanatnyilag interim vezetés alatt álló német szövetség, az miket művelhetett ott 2006 környékén. Tehát biztos, hogy van vaj a történetben, mert különben mi a bánatnak titkosították volna az egészet.
Aha. Na igen, de most visszatérünk, most nem a szövetséggel kapcsolatos vitákra, hanem magára az interjúra, hogy ugye több olyan témát is érintett, amire azt mondanám, hogy a német szurkolók, amit persze nem lehet egy homogén egészként kezelni, a kicsit sztereotipikus akarok lenni, akkor biztos, hogy kiverné náluk a biztosítékot. Most nem azt mondom, hogy a németek maguk az angol drukkerekkel szemben definiálják magukat, de azért a németeknél pont úgy éreztem, hogy sokan ilyen büszkén tekintenek arra, hogy van ez az 50 plusz 1-es szabály,
igen,
hogy ez adott esetben nem csak milliárdos befektetőket, hanem idézőjeles rabló lovagokat is távol tart attól, hogy mondjuk tönkre tegyen Bundesliga klubokat. Az is hangsúlyos volt, hogy a jegyárak, bérletárak nincsenek bőven annyira elszállva, mint Angliában.
Na de ez eddig mindig a szurkolóknak kedvező. Mind a kedvező.
Igen. És, de hogy mondjam, ez a hogy a német futball nem halad, vagy haladt olyan villámsebességgel afelé, hogy eladja a lelkét, mint mondjuk az angol,
nem
vagy
is
az olasz, vagy a spanyol, és hogy minden olyan lépést, amit esetleg úgy éreznek, hogy ebbe az irányba tesz egy klub, vagy maga a liga, azt nagyon erős ellenérzésekkel fogadják, és ezért ezeknek szerintem a kommunikáció is elég visszafogott volt Németországban. Most viszont jön egy olyan vezető, aki meg lehet, hogy úgy érzi, hogy a liga egészséges működéséhez, vagy ahhoz, hogy előrébb lépjen, mondjuk megközelítse a Premier League-et, önkéntelenül is tenni kell olyan lépéseket, lásd mondjuk egy szaudi szuperkupa, amik egyrészt szimbolikusak, másrészt valószínűleg ellenérzéseket fognak szülni. Ez egyik. A másik az, hogy egyébként azt nemrég olvastam, és eléggé meglepve láttam, hogy a német bajnokik nézettsége az csökken Németországban, és hogy ez még az ingyenes csatornákra is igaz, illetve még a korlátozott jegyeladások ellenére sem tudnak megtölteni minden stadion, miközben ugye a Bundesliga volt az, ami, ha jól emlékszem, amikor legutóbb néztem, az szinte évről évre a kihasználtságot tekintve az első helyen volt a topligák között.
Ez nagyon összetett, amiket feltettél. Kezdjük az utolsóval, mert arra emlékszem elsőre, hogy mit kérdeztél.
Igen.
Minden téren a Bundesliga volt az utolsó, ahol a korlátozásokat teljesen elengedték, vagy elengedték az elmúlt másfél évben. Leszámítva a stadionba való visszatéréses futball. Tehát amikor elkezdtek futballozni, a Bundesliga első volt, viszont sokkal keményebb a szurkolókkal való bánásmód, azt tekintve, hogy Angliában tele lehet a nézőtér, Németországban 15 ezer néző. Sokkal később mondták azt egyáltalán, hogy lehet 10 ezer néző is. Ezekből nem lesz annyi bevétel a kluboknak, mint kellene, és ez valahol hátrányosan fogja szerintem őket érinteni a jövőbe, és ezt nem tudom, hogy akarják, hogy tudják ledolgozni. Oké. Volt szó a... Tehát nyilván ez összefüggésben a stadionok kihasználtságával is például. A tévés meccs nézettségnél vegyük figyelembe, amivel szerencsétlen ügyvezetőnek kb. Elsőként kellett szembenéznie, hogy a DAZN, ugye az egyik jogtulajdonosa a Bundesliga meccseknek, az mit csinált év elején? 40%-kal megemelte a előfizetési árakat. De most pillanatnyilag ott tartunk, hogy egy hónapban, ha Ha a Bundesliga meccseket akarsz nézni, akkor a DAZN és a Sky előfizetését 70 euróba kell.
Várjál, még egyszer?
A DAZN és a Sky előfizetését ugye ezen a kettőn tudod összességében megnézni. Igen. Nagyjából az összes meccset.
Tehát az havonta 70 euró?
Aha. Az milyen ár?
Erős.
Ugye? A DAZN-on irgalmatlan háborgás megy, hogy mit gondolnak, hogy 40%-kal megküldték az árakat ebbe a helyzetbe. És ez történt.
Miközben egy átlagos streaming szolgáltatónál most nem sportra gondolok, hanem mondjuk filmeknél ott olyan 7-10 euró körül mozog egy havi előfizetés.
Ja. Mondom, itt meg ennyi. Tehát azért ez egy borzasztóan komplikált kérdés lesz. És ugye említetted a harmadik pontot, hogy bizonyos területeken nem lépnek előrébb. Föltették ebbe az interjúban neki a kérdést azzal kapcsolatban is, hogy az angol, a spanyol, meg az olasz bajnokság az gyakorlatilag akkor játszik, amikor mondják neki a tévék. Igen. Erősen sarkítottam. Németországban meg van 5 kezdési időpont, ugye péntek este, szombaton van 2, meg vasárnap 2, csókolom.
Hát meg van a hétfőn, ami ugye szintén előszurkolói ellenállás miatt végül igen, az gyorsan
igen,
abba hagyták.
És ugye erre nem jött egyértelműen elutasító vált, hogy ez nem így lesz. Egész egyszerűen annyit mondott Hopfen erre a kérdésre, hogy 2025-ig el vannak adva a jók, addig nem fog változni semmi. Pont. Semmi többet nem mondott. Tehát ebben simán benne van egy ilyen válaszban az, hogy na akkor majd 25-ben nézzük meg, hogy mit lehet tenni, meg minden ilyesmi. És a negyedik, amit érdemes figyelemmel követni, hogy honnan jött ez a hölgy. És itt most elsősorban nem arra gondolok, hogy milyen cégeknél dolgozott, hanem milyen ágazatokban volt sikeres. És az ő vele kapcsolatban, ahogy az előtt Christian Seifert, aki egyébként röhelyes módon elmegy egy streaming céget alapítani, azt mondta Seifert, hogy nyugi, jó kezekbe lesz a cég. Hopfennek 3 fő dolog van, ahol nem lehet eladni semmilyen körülmények között sem. A digitalizáció, a licenszadás és a termékértékesítés. Na most ebben a háromban van megletedik a relatív a legnagyobb lemaradás, bár digitalizáció terén óriási volt az előlépés, az alatt is megfigyeltem, mondom, amikor nálunk volt a Bundesliga, és azóta csak javultak ebbe. Ha ebbe jössz egy ilyen területről, itt szerintem Isten óvja a fafejű konzervatívokat.
Na de pont ezt akartam mondani, hogy ugye vannak a ligának problémái. Plusz vannak a ligának, libát mondtam, a ligának hagyományai. És vannak a ligának, hát nem tudom, korlátai, kötöttségei, hogyha most az 50 plusz 1-es szabályt nézzük. De ha csökkennek a bevételek, akkor a klubok a maguk egyedi módján is próbálhatnak erre megoldást találni, elmennek ide túrázni, elmennek oda túrázni, igen, nem tudom, jegyárat emelnek, ezt csinálnak, azt csinálnak, több játékost adnak el. És ugye van a liga, ami központilag segíthet ebben, és központilag érdekelt abban, hogy ez a futballiga ez minél inkább prosperáljon. Yes. De hogyha azt látja, hogy csökken a nézőszám, és ez mondjuk nem valami átmeneti dolog, hanem egy trend, tehát, hogy még az ingyenesen nézhető csatornáknál is csökken a nézőszám. A adott esetben a stadionok kihasználtsága is csökken, akkor ezt nyilván valamiféle csak központi intézkedéssel tud ellentartani, és hogyha az a cél, hogy ne szakadjon le a többi topligától, akkor ez egy egyenesebb utat jelenthet legalábbis számomra az ilyen szaudi szuperkupák és ilyesfajta intézkedések felé, nem?
Ha a Szaúd-Arábiát úgy tekintjük, hogy nem konkrétan országnak tekintjük, hanem egy külföldön játszott szuperkupának, akkor azt mondom, hogy igen, és az Egyesült Államok fog nyerni. Tehát én szerintem Németország...
Most nem csak szuperkupáról beszélek, hanem akár arról, hogy ugye, azt nem tudom, ebbe az interjúban feltődött fel, hogy máshova külföldre elvinni meccseket, illetve
azt biztos, hogy azért gyilkosság lesz.
Illetve tegyük hozzá, hogy hogy ha jól emlékszem, az is felvetődött, hogy legyen rájátszás a Bundesligában.
Az itt vetődött fel, az ebben az interjú.
Ami egyébként hát szintén elég formabontó megoldás lenne, ugye a liga formátumokat nézve, viszont hogyha azt nézzük, hogy pályán egyeduralom van, olyan szempontból logikus lehet, hogy úgy érdeklődést kreálni, hogy adott esetben versenyképes, hát nem versenyképes, hanem izgalmasabbá tenni a ligát, és egyébként ezért is lepődte meg egy kicsit, hogy egyelőre Oliver Kahn volt az talán az egyetlen a klubok képviselői közül, aki úgy pozitívan nyilatkozott a rájátszásos tervről, nem?
Hans-Joachim Watzke, tehát a két legnagyobb klubnak a főnöke áll pozitívan az ügyekhez.
Egyébként egy rájátszással...
És ugye Watzke lesz, hogy két héten belül a helyettese. Gyakorlatilag Hopfernek, mert ő lesz a felügyelőbizottság elnöke.
És ha azt nézzük egyébként egy rájátszással, persze ennek a formátumon nem tudom milyen, talán pont a Bayern veszíthetne a legtöbbet.
Ez így van. Ugyanakkor azért, tehát, és itt jön képbe az, hogy Hopfern honnan jön meg, mit csinál. Tehát ő cégvezetőként tekint a futballligára. Nem egy hagymázós államként. Miket mondott Hopfern? Rájátszás, fizetési sapka, szurkolók, digitalizáció, stb. Stb. Kegyetlenül emlékeztet az amerikai major ligákra. És ugye azt várja, hogy a fizetési sapka tekintetében nem német útat akar követni, hanem azt akarja, hogy egyezzenek meg a nagy európai bajnokság, hogy kell egy ilyen. Ami is iszonyatosan nehéz lesz, teszem hozzá, de azt mondta, hogy a piac, tehát ez is furcsa, hogy tehát ő piacot mond konzekvensen. De a piac bizonyos szegmensében minden csapatnak ugyanaz az érdeke.
Arra is kíváncsi vagyok egyébként, hogy volt ennek az interjúnak olyan célja, hogy hát vagy kicsit felkavarni az állóvizet, vagy megnézni, hogy bizonyos, tehát nem elköteleződni ilyen vagy olyan irányba, hogy ezt vagy azt fogom csinálni, hanem hogy lehet, hogy ez lesz, nem vetünk el semmit, hogy egy kicsit úgy felmérni, hogy milyen reakciók jönnek erre, mondjuk akár Németországon belül, vagy a nyilvánosságon.
Szerintem nem volt ilyen cél.
Vagy klubvezetői részre. Nem volt szerinted?
Szerintem nem volt ilyen cél. Most elolvastam elég sok cikket tegnap este, mert elmondom, az a kérés hangzott, hogy erről kéne írni. És az egyik cikkbe beleírták, hogy Hopfennel szemben nem lesz 100 napos türelmi idő, mint általában szokott lenni egy ilyen pozícióban. És ő sem kér ilyet.
100 napos türelmi idő, ez konkrétan, tehát nem tudom, hogy egy ilyen jellegű feladatnál ilyen...
Ez a 3 hónapos próbaidőnek a megfelelőjeként használták ezt.
Igen.
Nem lesz. Tehát nem ez a cél. Az, hogy azonnal dolgozni kell és menni a saját útján. És ugye Zajfert is azt mondta, higgyék el, jó kezekben lesz az egész történet. Az elején biztos lesznek döccenők, de azért emlékezzünk vissza, az én időszakom elején sem volt minden arany. Megkapta a maximális támogatást. Még mindig Zajfertel zajlik az átadás átvétel, mert segít neki mindenben. Tehát van egy olyan ügyvezetője most a ligának, aki egyrészt tudja biztosítani a folytonosságot, másrészt nem... Tehát nem szerelemből fognak döntések születni, hanem üzletből fognak döntések születni nagyon sokszor. És kíváncsi vagyok, hogy ezzel mire tudnak menni egy jól szocializált, abszolút a pénzügyi szabályosságra törekvő Németországban. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes kísérlet lesz szerintem.
Hát ennek majd meglátjuk az eredményét. És
majd, ha 20-szoros bajnokok leszünk, akkor azt mondom, hogy eredménytelen volt. Tehát, hogyha egymásra gyerek 20-at, akkor azt mondom, hogy eredménytelen volt a kísérlet.
Aha.
Szerint.
Mondom, hogy meglátjuk, hogy...
Teszem hozzá, a 20 bajnoki cím mellé jár mondjuk 15 BL győzelem, és akkor eredményes.
Na jó. Azt hiszem, ez végszónak is.
Tökéletes volt.
Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Jövő héten ismét jelentkezünk, és ugye hát folytatódik a Bajnokok Ligája, úgyhogy a helyzet fokozódik.
Ó, de szép.
Sziasztok.
Sziasztok.
A műsor a Béton partnere.